Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke, és miként a műsor első részének végén ígértem, foglalkozunk most a bérekkel is, tekintettel arra, hogy elméletileg ugye a magas inflációt kellene, hogy kövesse a bérek dinamikus emelkedése is. Ezt a közgazdás szakmában ugye árbérspirálnak szokták becézni, régi terminus technicus. Van-e most ilyen?
Hát a bérsiklés az árbérspirálnak, az nyilvánvalóan az összes szakember részéről, beleértve engem is, hát arra ösztökél, hogy azt mondja, hogy a spirális emelkedésben azért a bérek növekedési üteme, az együtt mozog ugyan az inflációval, de biztos, hogy elmaradt tőle, tehát ne ámítsuk magunkat.
Tehát a magyarán nincs rá béremelkedés, hiszen túl magas a fogyasztói árak emelkedése.
Nem fogja meghaladni az inflációs törekvéseket. Az összes tervszámból ez látszik, hogy lesz szakmák közti igazságosság is, és igazságteremtésnek a szándéka is. Van jó néhány olyan, ami hát ilyen kialkutott és megígért béremelkedés, mint a pedagógusok világa a közszolgálatban, gyakorlatilag azért ez nem jelenik meg a köztisztviselői világban, tehát tudomásul kell venni, hogy ez most a kevésbé jó éveknek a világa lesz. Tehát ez lesz béremelés, de ennek az üteme az szerényebb lesz, mint a korábbi években. Még akkor is, ha nominálisan nagyobb összegekről lesz szó. Hát az inflációt van, aki szereti. Én nem szeretem, mert ugye az ígéretek azért elinflálhatók, úgyhogy
ki szereti az inflációt?
Hát mindazok, akik ebben a bevétel növekedésnek a lehetőségét látják. És hát többék a nagyobb bevétel, hát ebből adódóan inflációs hatásoknak, még a gazdasági hatásoknak a kettős hatása olyan, hogy
a végén mindig visszaüt a magas infláció.
A végén mindig visszaüt, de közben azért nem olyan rossz. Tehát ez egy
emelkedő bevételek, emelkedő adók, ugye?
Emelkedő adók, adóbevételek nominális teljesíthetősége. Jó, a kifizetés az adókból azért mindig az egy késleltetés.
És egy picit az adósságot is megúsztatja.
Hát az adósságot is el lehet inflálni egy kicsit. Tehát ennek nem is kicsit. És hát egy olyan helyzet alakult ki a jövő évi költségvetésre nézve, hogy 86 ezer milliárddal tervezik, ami hát egy nagyon keveset mond ebbe az összegbe, de hát ebből a korábban, amikor a rendszerváltozás időszaka volt, 5-6 ezer milliárd volt a nominális érték a GDP-nek, és hát a pénzromlás azért nem feltétlenül volt akkora. Tehát ebben benne van a növekedés is, az erőgyűjtés is, meg hát benne van az infláció is. 86 ezer milliárddal könnyen teljesíthetjük a stabilitási törvénynek azt az előírását, hogy a GDP arányában csökkenjen az államadóságnak a mértéke, és az államadóság mutató az 60% felé kezd tendálni. A Maastrichti kritérium irányában én egyetértek a jegybank elnökével abban, hogy a belátható időben mind a hiány vonatkozásában, mind a GDP arányos államadóság hiányában tudjuk teljesíteni a Maastrichti követelményeket, az euróövezetnek a próbaidőszakához való belépésnek a feltételrendszerét. Ez, ha minden jól megy, akkor ez adott körülmények között, ilyen nehézségek mellett 2026 környékén realitásnak tekinthető. Hát most is idén már azt tervezik, hogy a hiány ugye 3%-án lemenjen, ezt mi vitatjuk, mint költségvetési tanács, de azt nem, hogy ez egy 3% körüli sávba marad, ami hát azt jelenti, hogy ez a Maastrichti kritériumnak a közelében lévő szám. Hát ez ennek köszönhető, a nominális bevételnek. A sebből tulajdonképpen lehet adni, arányokat lehet változtatni fájdalommentesen, tehát nem kell elvenni, hanem egyiknek többet adunk, másiknak kevesebbet, tehát azok, akik ezzel operálnak, ezeket a tényezőket mind mérlegelik. Azok, akik az egésznek a globális hatását, vagy összhatását próbálják a lakosság életére, az államnak a működésére, a pszichéjére, az életünknek, hát azok meg sivítanak, és nem tetszik. De vissza kell térnünk a 10% alatti inflációs számhoz, ami nyilván magával hozza, hogy a növekedésnek a nominális számai is majd kisebbek lesznek, de hát egy-e kutya, hát ennek nyilván mindennek van azonnali ára. Magyarország finanszírozható, ellenzéki szakértőknek a véleményét is figyelembe véve, tulajdonképpen olyan a mostani magyar adósság összetétele, hogy gyakorlatilag 30-ig ki lehet tartani.
Okoz-e problémát jövőre, vagy azt követően, hogy magas a kamatszint Magyarországon, és amely ugye a költségvetés számára is tehertétel?
Hát ki kell fizetni. Hát ugye a forint árfolyamának a védelme, és ezek az intervenciók, a magas kamatnak a biztosítása, hát azt ki kell fizetni a másik oldalon. Ennek az európai technikája, ami hát az, hogy fölírják a kéményben, eddig mi nagyon szigorúak voltunk a magyar szabályozás esetében, a gyakorlatilag az azonnali visszatérítést írtuk elő törvényileg. Hát most rákényszerülünk valószínűsíthetően arra, hogy ennek egy más útját keressük, tehát a költségvetésben én azt valószínűsítem, konkrétumot nem tudok még mondani, hogy a kormánynak, nekünk is, költségvetési tanácsnak, a jegybanknak is az a elképzelése, hogy majd valamikor ezt visszatörlesztjük, és a jegybanki nyereségnek az időszakában fog ez bekövetkezni, és nem feltétlenül most egyik évről a másikra, amikor nehéz helyzet van, akkor azt még tovább rongáljuk. De a mostani formális törvényi előírás az volt, hogy a következő években egyelő részletekben vissza kell törleszteni, és 1800 milliárdba került Magyarországon a forintnak ez a árfolyamának a védelme, ami hát azzal állt elő, hogy nagyon magas kamatot fizetett mindenkinek, aki betette a pénzét a magyar gazdaságban, bankba és máshova, tehát beinvestálta. Ebből adódóan ezt a másik oldalon, ezeket a kamatokat ki kell fizetni.
Ide tartozik szorosan az Európai Uniós források kérdésköre. Itt hát továbbra sincs igazi praktikus megállapodás a két fél között. Pedig ugye be van építve a költségvetésbe.
Hát mert nem tehet mást a költségvetés, mert ugye a megállapodás megvan. Ha meg a megállapodás megvan, akkor milyen alapon nem építjük be, előre azt mondjuk, hogy le vagy takarva. Tehát ez egy rókafogta csuka helyzet. A költségvetési tervezőknek más lehetősége nem volt, mint a megállapodásnak az összegeit beírni. Annak a tudatában, hogy valamiben meg fogunk tudni egyezni, valamiben nem. 2023-ban még fognak jócskán érkezni Európai Uniós források, ha nem is a tervezett mértékben, nevezetesen azért, mert még az előző finanszírozási ciklus lezárásával összefüggő források vannak. Ami biztos bejön, az a mezőgazdasági forrás, avval nagyjából azonos 600 milliárdos, 700 milliárdos nagyságrend, amit a magyar költségvetés abstart befizet az Európai Uniónak a közös kasszájába. Tehát az üzlet nullszaldós, ha ezt ilyen lesz.
Tehát kapunk 600 milliárdos, fizetünk be ugye a tagsági díjként.
Ugyanannyit. Ami a költségvetésen keresztül érkezik, rész mint a RRF alapoknak nevezett rekonstrukciós alapok világa, meg a következő ciklusnak a dolgai, itt vannak bizonytalanságok, én ebbe szkeptikus vagyok. Tehát ez a vita el fog húzódni, egész egyszerűen azért, mert nem praktikus és nem szakmai szempontok alapján megy a beszélgetés, hanem politikai nyomás gyakorlás. Ez jól látható ürügykeresés zajlik, hogy ez húzódjon, de hát talán a rádió hallgatók azért megértik, hogy az Európai Unió most olyan terheket is vállalt a ukrán háborúnak a kapcsán, amiben lehet azt lehet mondani, most egy régi szovjet viccet idézek meg, hogy nincs is hús a húsboltban. Úgyhogy mindenki hazamehet a végén. De hát azért reméljük, hogy ennél jobb a helyzet. Reméljük, hogy ennél jobb a helyzet. Nem lehet látni tisztán. Szerintem azok sem, akik naponta ezzel foglalkoznak. Én a európai konferenciákon nagyon érdekes olyan benyomásom van, hogy egyik oldalról ugyanúgy van egy ilyen centralizációs, federális szabályozási törekvés, a betörése a társaságnak. Ez vonatkozik a költségvetési tanácsi világra is, niktugribugri. A másik oldalon meg olyan tételek jelennek meg a szociális kiadásoknak, a világának a figyelembevétele, a környezetvédelemnek a kérdéseinek az előtérbe kerülése, ami azért a költségvetési stabilitás esetében azért egy markáns tételeket jelentenek, tehát bonyolultabbá válik a stabilitás és az egyensúlynak a megítélésének a kérdésköre. Tehát több folyamat zajlik párhuzamosan, tulajdonképpen egyik sem igazán kellemes, ha szabad ezt mondani, tehát némi szkeptikussággal figyelem ezeket a dolgokat. Nem lehet nem figyelembe venni ezeket a pénzeket, mert erre ugye egyezmény van. Másik oldalról pedig a vita lezárulására, ennek az elhúzódása miatt, sem saját személyes véleményemet mondom, a közeli lezárására nem lesz.
Hasonló helyzetben vannak a lengyelek, vagy nekik jobb a pozíciójuk Brüsszel előtt?
Bizonyos mértékig a lengyelekkel való vita mélyebb, mint velünk. Tehát ott az igazságügyi reform körüli birkózások, a választásoknak a közelsége.
Nagyon közel vannak, igen, a lengyel választások.
A választások, ami egészen eldurvult világgá alakult. Például a lengyeleknél egyedül nem volt költségvetési tanács mostanáig, mert hát olyan jók voltak a finanszírozási pozíciók, aztán sikeresen ezeket elrontották a beruházási építkezéseknek a jóvoltából, meg más tételekből adódóan. És hát a költségvetési tanácsról nem tudnak egyelőre megegyezni. Én a múlt év nyarán voltam Lengyelországban egy konferenciára meghívva, ahol elmondtam, hogy ezt mi hogy csináljuk más európai szakértőkkel együtt. Hát most az újabb ismereteim azok, hogy politikai kérdést csinálnak abból, hogy kié legyen a költségvetési tanács, hogy ez egy neutrális szerv legyen, az szükségszerűen mindig az adott kormányzatnak, vagy pedig álljon be az ellenzék mellé, és hát pótolja ki annak a
jogkörét, kvázi.
Az erősségét János. Ebből, ez mindig visszatérő motivum, hogy a semleges intézményektől a gyengülő ellenzék elvárja, hogy az ő igazságukat szolgálják ebbe a tekintetben, amire hát ezek az intézmények alkalmatlanok, tehát a viták innen származnak.
Egyébként sürgetett ki valami, vagy sürgeti valami a brüsszeli döntéshozókat, hogy a magyar és lengyel ügyben lépjenek? Nem is sürgetjük.
A belpolitikai folyamatokra várnak. Tehát Lengyelország esetében a közeli választásnak a
kimenetelére.
Tehát ott a helyzetet én annyiban nehezebbnek látom, hogy a lengyel kormány egy teljesen más nemzeti elkötelezettség alapján, hiszen más a történelmük nekik. Ugye ebbe a küzdelembe, ami most Ukrajna vonatkozásában kialakult, nagyon mélyen beleállt. Az ellenzéknek a szerepe ebbe a kérdésben máshogy alakul, és a magyar helyzet ebbe a tekintetben, mi jóval pragmatikusabbak vagyunk egy sor kérdésben, talán nem sértődnek meg a lengyel barátaim ezen a megközelítésen.
Ha már említettük, hogy Magyarország finanszírozása biztosított, ennél a témakörnél óvatatlanul felmerül a kérdés, hogyha az Európai Uniós források jóval később jönnek, mi az, ami pótolhatja őket? Devizakötvénykibocsátások?
Kötvénykibocsátással nagyon sok mindent lehet csinálni, át lehet a befektetési alapokból sok minden pénzt terelni az állampapír piacra, tehát ez is a finanszírozásban jelen van, nagyon-nagy arányú a magyar finanszírozásban ma már a lakosságnak a szerepe, nem külföldi kézben van a államadósságnak a nagyobbik fele, hanem magyar kézben van. A lakosságnak nagyon jelentős, ha úgy tetszik, cihában tartott megtakarításai is vannak. Gyanítom, hogy nagyon jelentősek az euró megtakarítások is, azok is ugye növekvő pályán vannak. Hát az a szomorú, hogy ebben azért nem egy egyenletes terítésről beszélünk, hanem vannak rétegek, akik nagyon erőteljes nettó megtakarítók, és vannak olyan rétegek, akik hát nehezebb helyzetben vannak, és a havi életfeltételek biztosítása is nehézséget okozhat. Az a törekvés, hogy ez ne növekedjen és nem éljön el. Nagyon sokat kell dolgozni, és sóhajtok is egyet, hogy ez a folyamat, ez így marad.
Még nem beszéltünk a forint erősödés hatásairól. Arról már beszéltünk, hogy kamat oldalon ez mit jelent. Le lehet-e már valamiféle mérleget vonni, hogy mit jelent a nagyjából 3,50-es eurós kurzus, mint a 4,30-as eurós kurzus?
Hát a tervezési szám az, én most fejből mondom, a hibázok csak nagyságrendileg érdekes alapvetően, azt hiszem 3,85, ha én jól emlékszem, és hát most jóval alatta vagyunk, 3,70 alatt van a forint. Ha az árfolyam rossz, akkor azt a költségvetés is megsínni, mert az őnek is tulajdonképpen kiadásokat jelent. Ha az Európai Uniós pénz, ha érkezik, akkor rosszabb az, hogyha jó az árfolyam, mert azt euróba kapjuk, és az forintba relatíve kevesebbet jelent. Én szénikusan valakinek azt mondtam, hogy engem nem nagyon zavarna, hogy a forint árfolyama elromlik akkor, ha EU-s pénzek érkeznek Magyarországra, mert abból több forintot tudunk csinálni. De a kérdés bonyolultabb. Összefügg a exporttal, importtal, volumen kérdésekkel, jegybanki politikával, befektetésekkel is lehet sorolni, tehát összességében az előnye, hogy alacsonyan van a euró-forint árfolyam, meg a dollárral kapcsolatos számok is, az Magyarországnak pénzt hoz és előnyt jelent.
És már eltűntek a spekulánsok is, úgy tűnik. Már nem nagyon lehet ilyen magas kamatszint mellett arra játszani, sortolni magyarán, hogy bedőlhet a forint?
Hát arra nem lehet. Tehát azt nyugodt szívvel tudom mondani, hogy nem csak a megnyugtatás kincstári optimizmusa miatt kizárt, ugye.
A téma azért is fontos, hogy itt a nyár, ugye, és hát akkor, amikor valaki külföldre megy, és hát elég sokan menjünk külföldre, nem mindegy, hogy milyen árfolyamon veszünk devizát.
Hát igen, de nem mindegy az, hogy a külföldön itt forintot vásárló, hogy milyen árfolyamon vesz forintot. Tehát ez egy furcsa dolog, hogy nekünk, akik kiutaznak, jók az alacsony forint euró kurzus, azoknak, akik meg ide jönnek, az ország szempontjából, tehát a bevételek szempontjából, az jelenti, hogy nekik többet kell ehhez áldozni. Tehát ez egy export-import kiegyenlítődési folyamatot jelent egyik oldalon, másik oldalon.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége tehát Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották. Tematikus műsorunk a következő szerdán is jelentkezni fog, viszont hallásra, hallgassanak bennünket továbbra is.